Zsebrevágható történelem címmel nemzetközi pénz- és érmetörténeti kiállítás látható most a Somogyi Könyvtárban. Honnan jött ez az ötlet? Egyébként ezt minden évben megrendezi a Somogyi Könyvtár, vagy ez bizonyos időpontokhoz kötött?
Nekem van igazából egy ilyen gyűjteményem, és felmerült az ötletként, hogy esetleg lehetne ezzel valamit kezdeni, és akkor ezt így valahogy tálalni valamilyen köntösben, és így jött ez az ötlet. Igazából nincsen olyan évfordulóhoz kötve, ami ez így szorosan kötődne a témához, viszont az érdemes lehet megjegyezni, hogy ha nem is minden évben, de alkalmanként szokott gyerekeknek lenni egy ilyen pénztörténeti foglalkozás, illetve magával a pénz használatával hogyan lehet azt okosan felhasználni, tehát egy ilyen tematikai foglalkozás, és akkor már ott kiraktunk egy ilyen kis kiállítást a gyerekeknek, hogy legyen egy ilyen kis nézegető rész is, és ez nagyon tetszett nekik, és akkor utána jött tovább ez az ötlet, hogy akkor lehetne ebből egy komplett nagyobb kiállítást is megszervezni.
Egyébként a numizmatika az legalább olyan érdekes, mint a bélyeggyűjtés.
Ez így van igazából, és erre látunk rálátást is a történelem folyamán, tehát vannak olyan könyvek, amik könyvtárnak a gyűjteményi köréből a legkorábbi időkben, vagy úgy legkorábbi, ami így a numizmatikához köthető, azokból van egy-két kötet válogatva. Például a 16. századból van egy antwerpeni könyvünk is, ami konkrétan a római numizmatikáról szól, tehát már a korabeli embereket is érdekelte maga a numizmatika, a pénzgyűjtés, mert ez mégis csak valamit elmesél, nem csak a történelemről, hanem egyes országokról, úgy, mint a bélyeg.
Minden országnak találkozhatunk az érméivel, a pénzeszközeivel?
Nem minden országnak, mivel nem fér neki egy kiállításba, vagy ha kontinensekre lebontanám, akkor én azt mondanám, hogy az Antarktisz kivételével az összes többi kontinensről van.
Melyek azok, amelyik a legkülönlegesebbek?
Sokféle mondanék, mert vannak közte olyanok is, amik ma már nem létező országok, vagy mondjuk régebben voltak. Egzotikusabb országokból is vannak példák, de ugyanakkor vannak olyan helyekről is, tehát olyan országokból, amik mondjuk nemzetközileg nem elismert, vagy olyan mikroállamokból, amikből tényleg ritka mondjuk ilyeneket látni, vagy találkozni ilyen érmékkel. Gondolok például San Marinóra, vagy például a Vatikánra, de van például az én nem ismert államok közül Transnisztriából is érme.
De egyébként a tárlatnak az anyagát, a legnagyobb részét a te gyűjteményed adja?
Igen, van egy kifejezetten érmetörténeti része, ami a könyvtárnak az anyaga is megtalálható, abban is egy kisebb válogatás, illetve van egy másik, ami pedig egy ilyen nemzetközi pénz bemutató, lényegében ez a kettő része lehetne bontani magát a kiállítást így képzeletben.
Mikor kezdtél te egyébként érméket gyűjteni, numizmatikával foglalkozni?
Nem is tudom, én úgy mondanám, kb. Mint minden más gyerek. Gimnazista koromban egyébként akkor kezdtem el.
De téged igazából, mi fogott meg benne?
Szerintem ugyanaz, mint bármely más gyerekben. Hogy itt vannak ezek a gyönyörű, szép, színes, szagos papírok, meg ezek a különböző formájú érmék, amiken nem értem, hogy mi van ráírva, de ugyanakkor nagyon különlegesnek hatnak, mert ezek mégiscsak maguk az érmék, a pénzek, lehet ez egy bankjegy vagy egy érme, ezek iparművészeti műalkotásoknak is felfoghatók.
És neked ez hogyan indult? Kaptál egy olyan érmét, vagy sokat utaztál? Mondjuk, hogy azt mondtad, hogy gimnazistaként kezdtél bele, akkor már azért utazhattál a szüleiddel, a családdal erre-arra, és ugye ott már találkozhattál különböző pénzekkel.
Igen, igazából voltunk is egy-két országban, de nekem igazából, ami ténylegesen ezt így elindította, osztályfőnökön volt, aki alapból korábban már gyűjtött ilyen érméket, és akkor lényegében cserélgettünk, meg akkor egy csomót kaptam tőle, ami neki nem kellett, mert mondjuk abból több volt, és akkor az alapozta meg ezt az egészet, és utána abból indultam ki. És akkor volt, amit gyűjtöttem, volt, amit vettem, tehát hogy ez lényegében így alakult ki.
És a te gyűjteményedben melyik a legértékesebb? Lehet ilyet mondani?
Mondhatnám azt, hogy mindegyik a legértékesebb, de igazából nem tudnák egyet így kiszemelni. Tehát amikor összeraktam ezt a kiállítást, akkor én is kicsit meglepődtem. Már nem emlékszem tisztán, hogy melyik honnan jött, vagy honnan szereztem, vagy honnan lett cserélve. De tényleg én ezt mondanám, hogy ezek az afrikai országok, vagy mondjuk a Karib-szigeteket, ez a közép-amerikai térségből is vannak érmék, és ott vannak tényleg ilyen nagyon pici kis szigetek, aminek csoda, hogy van akár ilyen kis saját érméje, tehát, hogy ezeket mindenképpen érdekességképpen mondanám, vagy értékesnek mondhatni.
És akkor ezt hogyan kell nekünk elképzelni, amikor valaki gyűjtő lesz? Ugye az interneten akkor hozzáállsz és keresgélsz, amikor szeretnél egy-egyet? Tehát vannak ilyen fórumok, oldalak, mert ugye azért itt is vannak hamisítványok, tehát azért arra vigyázni kell, hogy nehogy véletlenül hamisítvány vagy utánzat kerüljön a kezedbe.
Természetesen ez benne van ebben az egészben, hogy lehet ilyenekkel simán találkozni, főleg ezekre a nagyon értékes érmékre vonatkozik, mert általában azokat szokták előszeretettel hamisítani. Vannak rá egyébként fórumok, meg weboldalak, meg nyilván van a Magyar Numizmatikai Társaságnak is saját oldala. Én igazából numizmatikai üzletekbe jártam, és honnanról is szereztem be érméket. Én abban így azért megbíztam legalábbis egy ilyen szaküzletben, hogy ott legalábbis csak nem hamisítványokat adnak el. Nyilván ezeknek eszmei értéke van, és nem elsősorban pénzbeli értéke. Tehát többsége 20-21. századi érmék, és nem azok a igazán kirívóan nagy értéket képviselő érmék, mint ami mondjuk, nem tudom, egy hibás veret, vagy valami ilyesmi lehetne. Tehát ezek nem azok.
De számodra értékesek.
De számomra értékesek. Tehát mondom, ennek inkább eszmei értéke van.
Miről tud mesélni egy érme?
Maga a pénz igazából, ahogy a bélyeg is szólhat, mondjuk egy-egy országnak a büszkeségéről, hogy mire büszke. Lehet az egy természeti kincs, lehet az egy történelmi személy, vagy bármilyen más ilyesmit megjelenítő dolog. Vannak ilyen egészen érdekes példák, például Egyesült Arab Emírségek, vagy Azerbajdzsán esetében láttunk akár olyan érméket, amin mondjuk az olajfúrótornyok jelennek meg, tehát amik számunkra kicsit furcsa lehet. Ugyanakkor vannak olyanok, amik mondjuk egy-egy esemény emlékére készülnek, ilyennel mi is találkozhatunk ugye mindennapokban az 50 forintos érméken. Tehát ilyenek természetesen más országokban is vannak, és itt is láthatunk rá példákat, amik valamilyen szinten mondhatni beszélnek az emberhez, akinek a kezében van, vagy látja ezeket.
De egyébként, hogyha a régi idők pénzérmeit és papírpénzeit nézzük, akkor leginkább portrékat készítettek ezekre az érmékre, pénzekre?
Portrék? Is, azok is vannak, főleg, hogyha az ókort nézzük, mondjuk a római pénzérméket, akkor azokon általában mindig egy-egy eseményre, mondjuk egy győzelmnek állítanak emléket, illetve ugyanakkor ezeken nyilván már megjelenik maga az uralkodó személye is, mivel szintén ma is találkozhatunk más országoknak a példájában, akár a Nagy-Britannia esetében.
Az ókorra, amit mondtál, hogy az érmék gyűjtésével már ugye az ókorban is foglalkoztak az emberek. A legelső érmegyűjtők közé például a római császárok tartoztak, többek között Augustus is, mert hogy ez az érmegyűjtés, ez egy drága mulatság volt, tehát joggal nevezték a királyok hobbiának. Ha jól tudom, akkor ott van közöttük 8. Bonifác pápa, Petrarka, első Miksa német római császár, vagy például 14. Lajos francia király. Ma egyébként azt tudhatjuk, hogy a leghíresebb közgyűjtemények hol vannak a világban? Hát Amerika gondolom hát közte van.
Persze, hogyha egy ilyen helybeli példát kéne mondjuk Szegeddel kapcsolatban, akkor mindenképpen például a Móra Ferenc Múzeumnak a gyűjteményét hoznám. Nekem volt szerencsém egyszer látni az ottani érme kollekciót is, ha nem is mindegyik római uralkodó idejéből, de a lehető legtöbb római uralkodóról szépen kategorizálva nekik nagyon szép gyűjteményük van, meg természetesen középkori érméknél is.
És egyébként van olyan pénzérme, ami mondjuk nem olyan jó minőségű, és az idő vasfoga megette, és nehéz megállapítani a korát vagy a származási helyét?
Természetesen vannak ilyenek, nyilván ez a használattól is függ, illetve akár a korodálódástól. Ugyebár az ezüstérmék esetében gyakran előfordul az, hogy ezek mind korodálódnak, és akkor keletkezik rajta egy ilyen sötétebb, fekete réteg. De ugyanakkor, ami nekem konkrétan van, az például egy 30 rajtszáros még a 19. század elejéből, hát az annyira le van már kopva, hogy így magát az uralkodót nem lehetne nagyon fölismerni, ha csak nem az évszám alapján datálja be az ember.
Mondtad, hogy a tárlókban vannak ilyen régi 17.-18. századi kötetek. Ezek mivel foglalkoznak?
Ugyebár a kettő ilyen példát tettünk ki, valami persze több is, amik kifejezetten ezekkel a római kori pénzekkel foglalkoznak. A legkorábbi az egy antwerpeni kiadású könyv, de ugyanakkor láthatunk magyar pénztörténeti könyvet is, ez egy kicsivel később, egy 18. századi könyv, amiben már az akkoriban aktuális pénzérmékig megy el a magyar pénztörténet legkorábbi időszakától kezdve, Mária Terézia időszakáig bezárólag, tehát ilyenekre láthatunk példát. Ugyanakkor találkozhatunk 4. századi római kori pénzérmékkel is.
De többségében egyébként 20-21. századi érméknek a világát mutatja be?
Így van, többségében 21. századi.
És a mai kornak a világát is bemutatjátok?
Igen, a mai kornak a világa is megjelenik szintén. A kiállításban helyet kaptak olyan pénzek is, amiket ma is használnak, illetve megjelenik ugyanakkor azok az alternatív fizetési formák is, amik már nem fizikális, tehát nem készpénzzel történő fizetések. Ilyeneket például ismerhetünk a PayPass vagy a PayPal, de ugyanakkor nyilván QR kóddal is tudunk már fizetni, akár a számlákat, persze maga a kriptovaluták is. És hát a forint is megjelenik, de azért nem hangsúlyos, mert annál tervezünk majd egy külön kiállítást majd jövőre, 80 éves a forint kiállítás, és akkor ez egy ilyen, nem csak a forintról szólna, hanem egy kicsit egy ilyen visszapillantás lenne, tehát megjelenne benne a pengő, meg amik korábban voltak pénzérmék is, de ez egyelőre még most egy tervi fázisban van. Itt is megjelenik ugyanakkor forint, és szintén ez a puzzle verziója, amit lehet, hogy te is láthattál, ez a 5 forintos, amikor 75 éves volt a forint, akkor megjelentek ilyen különleges 5 forintosok, amiből ki lehet tenni nem csak a forint szót, hanem a jegybanknak az épületét is.
Van olyan, hogy a világ legszebb érméje? Van ilyen választás?
Természetesen van. Példának egy ilyen hazai kuriózumot hoznék. Amikor például Négyedik Károly az utolsó magyar királyt megkoronázták, akkor tervben volt, hogy kibocsátanak egy aktuális korona sorozatot, és hát ezt el is kezdték már készíteni, el is készült a negatív hozzá, és verettek is belőle egy jó pár példány, csak mire ezzel már elkészültek, addigra már megszűnt az ország, ami ezt jelképezte volna, tehát maga a monarchia megszűnt, és hát lényegében beolvasztották az érméknek a legnagyobb részét, és csak egy pár darab az, ami ezt túlélte, és például azt hiszem, a Nemzeti Múzeumban megtalálhatóak.
Olvastam egy kicsit erről, hogy a világ legszebb érméi, és például találtam egy olyat, és tényleg gyönyörű maga az érme, Ausztráliában adták ki 2021-ben $100 aranyérme, és ezt egy lenyűgöző numizmatikai darabnak mondják, az ausztrál címer részleteit örökíti meg, az emu madarat, a kengurut, az őshonos növényzet és a hétágú csillag motívumát, és tényleg, ha az ember ránéz, akkor tényleg azt mondja, hogy gyönyörű. De valahol meg szubjektív, mert más például egy Kínában készült, és az ország gazdag kulturális örökségét megjelenítő érmét tartja a legszebbnek.
Igen, igen. Meg ha azt nézzük, hogy mondjuk mi a legrégebbi, akkor is például mondjuk a legrégebbi bankjegy az Kínához köthető.
Egyébként te, aki gyűjtöd ezeket az érméket, hogyan látod? Régen szebb érméket és papírpénzeket bocsátottak ki, vagy ez a korral változik, és ezt el kell fogadnunk?
Ha nagyon nagy távlatban nézem mondjuk az érméket, mert ezek, tehát maguk az érmék nyilván jobban idősebbek, mint maguk a bankiek, ahogy megjelentek a készpénzhasználatban, nyilván a korabeli technikához megfelelő pontossággal tudtak ilyeneket beretni, tehát egy római pénzérméknél még nem látunk olyan gyönyörű szép mondjuk portrékat, amiket mondjuk egy mai ausztrál pénzérmén találnánk, tehát nyilván a kettő az így ebből a szempontból a maga korához köthető. De ilyen 19-20. Századi időszakra vonatkozóan nem tudnék így azért nagyon mondani különbséget, hogy most melyik a szebb igazából, mert mondhatni eléggé hasonló.
Ugye mondtad, hogy a gyűjteményben ott vannak hivatalosan el nem ismert államok, és mára már megszűnt országok pénzei is. Ezeket a pénzeket sokkal értékesebbé teszik?
Én nem gondolnám ezt, bár joggal gondolhatná az ember, hogy ez most biztos ritka, és emiatt mondjuk ez értékes lenne, de ez egyébként a valóságban nem így van. Nem feltétlenül ettől lesz mondjuk valami értékes. Ahogy mondtam, igazából van egy példa ilyen Transnistriára, de Abháziának is van saját pénze. Ugye ezek mind ilyen szakadárállamok, és valahol egyfajta szuverenitásbeli törekedés lehet, hogy hát legyen saját érmény. És ugyanígy egy bélyek kibocsátás is korábban lehetett egyfajta jel, vagy egyfajta szimbólum, hogy akkor ezzel megpróbál önállósulni egy állam, és ezzel mutatja ezt meg.
Te tudod, hogy melyik a világ legritkább érméje?
Nem tudom megmondani.
Olvastam róla, hogy a világ legritkább érméje egy 1933-ban vert amerikai duplasas aranyérme. Ennek az értéke $19.5 millió becsülhető, és ez azért ritkaság egyébként, mert hogy az Egyesült Államokban a gazdasági válság idején 1933-ban vertek belőle néhány darabot, de hivatalosan soha nem hozták forgalomba. És a legtöbbet visszagyűjtötték és beolvasztották, viszont néhány darab persze mégis fennmaradt, és ma a világ legértékesebb érméi közé tartoznak.
Igen, tehát hogy ezért mondom, hogy relatíve ez a fogalom, mert mondjuk egy Amerikai Egyesült Államok esetében, tehát nyilván egy nagyobb országnál a gyűjtők nyilván ott a szem előtt mondjuk egy olyan érme. Tehát ezért van az, hogy így nem teljesen lehet megmondani, hogy mi a legértékesebb, mert ugyanúgy más példát is tudunk, ahol ugyanúgy mondjuk egy-kettő példány maradt fönt.
De ebből egyébként akkor azt veszem ki, hogy igazság szerint, ha pénzben át kell váltanunk ezeket, akkor talán tényleg ezek a legdrágábbak, amelyekből vertek, de hivatalosan nem kerültek forgalomba, viszont mégis léteznek. Tehát akkor a gyűjtők valahol ezeket keresik a leginkább.
Igen.
Te szoktál figyelni ilyen aukciókat? Voltál már ilyenen például?
Nem, én ha szabad ezt így fogalmazom, akkor maradok ilyen kis pályás, tehát én nem szeretném ezt egy bizonyos szint fölé vinni, mert úgy vagyok vele, hogy hát az nem az én szintem.
De van olyan, amit szeretnél mondjuk a gyűjteményedben tudni?
Persze, tehát mindig vannak célok, amiket ki lehet tűzni. Ugyebár itt most a kiállításban van egy példa, az amerikai $4 esetében adtak ilyen különböző albumokat, például mint az 50 államnak volt egy ilyen saját oldala a $4, kb. Úgy, mint az euró esetében is láthatunk ilyeneket, hogy van egy nemzeti oldal. Most ez ugyanez az amerikai $4-soknál bocsájtotta ki, mind az 50 államnál egy saját ismertető jele volt rajta, vagy ilyesmi. Ebből adtak ki egy kollekciót, illetve kiadtak egy kollekciót a nemzeti parkoknál is, amik szintén az összes amerikai tagállam nemzeti parkjait veszi kölcső alá, és ebből itt most láthatunk is egy konkrét példát, így albumostul. Ez nincsen teljesen megtöltve, maga az album, tehát ezt például szeretném majd a későbbiek során összerakni.
De akkor egy kicsit mesélj nekem a tárlókban lévő gyűjteményekről, hogy melyikben miket láthatunk.
Természetesen, ugyebár láthatunk ilyen emlékérméket, illetve bankjegyeket, Ausztrália esetében láthatunk ilyeneket, például a II. Világháború végére győzelemre is láthatunk emlékérmét, de ugyanakkor a 2000-ben, a millennium idején is bocsátottak ki ilyen érméket. Ugyanakkor van egy hasonló, az 50 centes, amit te is mondtál, hogy egy arany $100, na most ez nyilván nem arany, de ez csak egy 50 centes, de ezen szintén megjelenik Ausztráliának a címere, ez egy gyönyörű szép emúval, illetve a kengurúval, tehát láttunk rá példákat. Ugyanakkor, ha már Ausztráliánál vagyunk, akkor azt sem szabad elfelejtsen megemlíteni, hogy láthatjuk itt tetten érve magának a brit birodalomnak az örökségét. Ugyebár nagyon sok esetben láthatunk olyan érméket, vagy bankjegyeket, amin II. Erzsébet megjelenik, így például Ausztráliában, Új-Zélandnál, de Kanadánál.
Igen, ezt meglepett egyébként.
Igen.
És egyébként földrészek szerint helyeztétek el őket?
Nagyjából földrészek szerint úgy lettek nagyjából csoportosítva, tehát van egy Ázsia, illetve Ausztrália és Óceánia, egy Amerika, illetve Afrika, és egy Európa. Európát ezt muszáj volt egy saját tárlóba tenni, mert az eléggé sok érméből van.
És azért, ha akar valaki látni, akkor találkozhat Szíria, Szaúd-Arábia, Katar, Grúzia, Pakisztán, Afganisztán. Aztán persze ott van Myanmartól kezdve Malajziáig, Fülöp-szigetekig, és Japánnál látok egy lyukas érmét.
Így van. Japánnál ugyebár szokás az, amikor elmennek egy szentélyhez, hogy bedobnak egy érmét, és ez például konkrétan ez a lyukas jenes érme szokott lenni, ez, amit beszoktak minden egyes esetben dobni ebbe a kis ládába. Még miért imádkoznak, ez egy ilyen kis hagyomány. De ugyanakkor láthatunk Hongkongra is példát, ami egy nagyon érdekes, izgalmas történet áll mögötte, ugyebár ez 99 évig a brit korona alá tartozott, volt azt hiszem egy boxerlázadás Kínában, ha nem tévedek, és ott a lezárásánál csomó ország kapott kisebb területeket Kínából, és például az Egyesült Királyság is megkapta Hongkongot és területét, és egy ilyen szerződésben 99 évre megkapták, és 1997-ben, amikor ez lejárt, akkor ezt visszaadták Kínának, azzal, hogy akkor ez a saját speciális terület, ez a Hongkong, mint fennmarad, és hát ennek is van itt egy érméje pont abból az évből egyébként, 97-ből.
Aztán látom Amerika és Afrika valutáit, és tagállamok és nemzeti parkok Amerika $4.
Így van. Erre is láttunk példát, ugyebár itt megjelennek maguk a forgalmi bankjegyek, illetve érmék, amit az Egyesült Államokban használnak, de ugyanakkor, amint meséltem, ezt $4 kollekció is megjelenik.
Ausztráliában inkább a természet jelenik meg a pénzeken, amiket most már forgalomba hoznak. Persze ott is megjelenik, ahogy mondtad, Erzsébet királynő, mert Amerikában ott inkább a nagy vezetőknek a portréit látjuk.
Így van, így van. Tehát Amerikában inkább korábbi elnökök, illetve nagyobb ilyen szereplők jönnek. Ausztráliában ezek inkább csak a bankjegyeken lehet megtalálni, de ott is egyébként vegyül, tehát hogy megjelenik maga a természet még a bankjegyeken is. De például Sri Lankán érdemes lehet megnézni, ez is korábban egy brit terület volt, itt is van egy korábbi érme, amikor még brit uralkodó volt, Sri Lankának is az uralkodója. Ez nem második Erzsébet, de erről is látunk. Ez például egy négyszögletű érme, ilyen elég érdekes formájú. Illetve érdekességként még így megjegyezném, ez így közép-amerikai térségében, itt is ugye bár láthatunk ilyet, hogy Belize, annak is ilyen érdekes formájú érméje van, az is egyébként a brit korona alá tartozik. Illetve Mexikó esetében láthatunk egy nagyon érdekességet, ugyebár Mexikó esetében ezek bimetál érmék, tehát hogy olyanok, mint nálunk a 100 forintosok vagy a 200 forintosok, tehát két különböző ötvözetből készítik őket, és hogyha ezt a külső gyűrűt ezt levágnánk így képzeletben róla, akkor össze lehetne belőle legózni egy aszték naptárat konkrétan. Tehát van ilyen rejtett utalás benne.
Vannak olyan történetek, amelyek érdekességnek számítanak, például ha Európát nézzük?
Európa esetében, hát például az Egyesült Királyságot tudnám mondani, itt megint csak egy ilyen érdekesség, maga a tárlóban 3-5 fontos bankjegyet is láthatunk, az egyiken Erzsébet van, a másikon már Károly, tehát a legaktuálisabb, illetve van skóciai 5 fontos is. Na most Angliában ez úgy működik, hogy ott nem egy nemzeti bank van, ami kibocsátja a bankjegyeket, hanem van többféle bank, akinek van erre joga, és emiatt van az, hogy különböző ilyen kisebb területeknek is van saját kis érméjük, bankjegyek, tehát láthatunk például Európa esetében, akár Gibraltár eseténél is, ami nyilván egy nagyon pici terület, de van saját kis pénzérme, ebben is láthatunk itt például a tárlókban, illetve aki mostanában fogott a kezében brit penit, az észrevette, hogy ilyen érdekes mintázat van ráütve ezekre az érmékre, amik úgy néznek ki, mintha nem helyesen verték volna rá, tehát egy kicsit elment volna a verőtő, és akkor ilyen érdekesen van rajta. Ez azért van egyébként, ezt teljesen direkt csinálták ezt, hogy lényegében egyfajta puzzle, tehát hogyha megvan az összes ilyen penit, akkor ki tudjuk beletenni a királycsárnak a címerét. Itt is látunk majd rá példát, illetve egy ilyen személyes fontosságú kis érme, hogy van egy 50 felis tárló is a kiállításban, ami a közösségi könyvtárak 200 éves jubileuma alkalmából készült, szóval egy ilyen könyvtári érme is belekerült magába a kiállításba. De ugyanakkor láthatunk a Svájcnak a mostani bankjegyeiből példát, amit egyébként nagyon dicsérnek, tehát nagyon szépek, és ezek vertikális bankjegyek, tehát nem a számukra megszokott vízszintes tájolású, hanem függőleges tájolású bankjegyek.
Egyébként meg is találtam ezt, amikor nézegettem a numizmatikáról szóló anyagokat, és ott egyébként belefutottam a világ legdrágább egy penis érméjébe, ami egyébként 72.000 fontot ér, és összesen 4 létezik belőle. Londonban egy aukción kelt el. Szóval penny ide vagy oda, lehet, hogy nem sokat ér így, amikor fizetünk vele, viszont igen, ott vannak a legnagyobbak között.
Igen, amit még esetleg így megemlítenék, ugyebár ezeknek a pénzérméknek a többsége, ezek mind még az euró előtti időszakból vannak, tehát amit láthatunk, például nem tudom, Észtországtól, Finnországon keresztül, Olaszországig, ezek még mind a korabeli pénzérmék, amiket használtak még az euró előtt. Ezekre láttunk példát.
Minden ország, minden állam büszke valahol a pénzére, ugye?
Igen.
Most pont ez jutott eszembe, hogyha mit tudom én, nálunk is bevezetik az eurót. Akkor ez von le valamit a magyar pénznek az értékéből? Hát, amik voltak egy pénzérmék és bankjegyek?
Hát ez egy jó kérdés igazából, de amint láthatjuk, tehát van ezeknek az euró érméknek vagy centeknek van egy nemzeti oldala, tehát valamilyen formában ott is meg tud ez jelenni, hogyha bevezetnék mondjuk az eurót, meg ott is szoktak egyébként külön emlékérmét kibocsájtani egy-egy emlék esetére, tehát ez egy nehéz kérdés igazából, nehezen mondhatnám meg, de egyébként az is tény, hogy így relatíve nagyon szép bankjegyeknek a magyar forintokat is tartják, tehát amit most aktuálisan használunk forintokat, mint bankjegyeket, ezeket is eléggé szépnek tartják itt Európában, tehát ténylegesen nagyon, nagyon szépnek, meg főleg az UV-fény alatt is, tehát nagyon-nagyon érdekes és nagyon szép díszítést láthatunk. Egyébként érdekesség, ez még így Ázsiához visszakapcsolódva, láthatunk észak-koreai bankjegyet is, de őszintén szólva már valaki kérdezte tőlem, hogy ezt hogyan, meg hogy én ezt egy numizmatikai üzletből szereztem, de az egy nagyon jó kérdés, hogy az viszont az hogyan jutott el odáig, mert ezeket a bankjegyeket nem engedik ki általában az országból. Maximum nagyon furfangos módon lehet hozzájutni.
Egyébként azt is olvastam, hogy van olyan érme, amit ritkának mondanak, pedig, hogy nem is kéne annak lennie. Nem az, de mégis ritkaságnak számít.
Igen, igen.
Drága mulatság a numizmatika. Ugye azról beszéltünk, hogy a királyok joga volt, királyi hobbi volt. Drágák ezek az érmék, bankjegyek? Vagy aki ezzel foglalkozik, és ez a mindene, ugyanúgy, mint a bélyeggyűjtőknek, akkor ő nem nézi az árat, egyszerűen csak szeretné azt, és megszerzi.
Hát ugye bár maguknál a éremgyűjtésnél is lehetnek olyan szempontok, hogy most én most csak verdefényes érméket fog gyűjteni, akkor az bizony ez egy drága hobbi. De hogyha megelégszek azzal, hogy egy kopottas régi érme, ami mondjuk, nem tudom, egy letűnt országról mutat egy képet, akkor nem feltétlenül mondanám ezt egy drága hobbinak. Tehát ez függ attól, hogy milyen időszakban gyűjtünk érméket, illetve hogy milyen állapotban.